Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. A hamburger világnapjának elődélutánján mi itt a Sajtóklubban inkább az egészségesebb gasztronómiai hagyományokra szavazunk. Pál Szabó Ferenc történésszel, a téma szakértőjével a 16.-18. századi erdélyi magyar étkezési kultúráról, konyhaművészetről, szakácskönyvekről és kalendáriumokról is beszélgetünk. Vajon mit tettek, mit itt hogyan, miből és mit főztek, sütöttek akkoriban tájainkon? Vajon önök tudták-e azt, hogy a 16. század végéig csak kétszer ettek naponta, és a 17. század közepéig nem fogyasztottak levest magyar nyelvterületen? Na de mindenről szép sorjában, mindenekelőtt szeretettel köszöntöm Pál Szabó Ferenc történészt a Sajtóklubban. Köszönöm, hogy eljöttél.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A hallgatók bizonyára többször is meg fognak lepődni. Bevallom, hogy én is meglepődtem, amikor erre a műsorra készültem, hogy mi mindent nem tudtam a magyar erdélyi reneszánsz és barokk kor étkezési szokásairól. És amikor arra kértelek, Feri, hogy küldj nekem egy kis szakirodalmat, akkor megadtad a módját, mert mindjárt egy doktori disszertációt küldtél el, úgyhogy nagyon magas labda volt, és hát én ezt nagyrészt elolvastam, úgyhogy most már akkor jelentkezhetem vizsgára is ebből a tantárból az egyetemen, ahol te kutató vagy. Kezdjük talán akkor onnan, szépen sorjában, hogy ugye akkoriban nagyon sokat ettek, és ittak az emberek, legalábbis azok, akik ezt megengedhették maguknak, mondjuk a nemesek, a jómódú polgárok, de gondolom én az, hogy mit, mennyit ettek, mégiscsak harmóniában volt az életmódjukkal, tehát sokkal többet mozogtak, mint mi. Fizikai munkát végeztek, tehát ledolgozták a kalóriákat, nem úgy, mint manapság. A gazdagok, a nemesek viszont nagyon sok húst ettek, és rengeteg bort ittak. Én elszörnyülködtem, hogy hát egyesek akár napi 3-4 liter bort is elfogyasztottak, és ez akkoriban nem számított soknak.
Igen, egy étkezésnek fogyasztottak el 3-4 liter bort akár, ami elég nagy mennyiségű folyadékot jelent, de ekkoriban ez volt a szokás. A víz nem volt jó minőségű, tehát a vizet nem volt, hogy meginni, és ekkor gyakorlatilag bort ittak helyette, vagy esetenként sőt, viszont ez a bor valószínűleg gyengébb alkoholtartalmú volt, mint amit ma megszoktunk.
De nem hígították vízzel, tehát nem fröccs volt, vagy
néha
házmester, vagy van ennek több fokozata már a 20. században, meg a 19. században, hogy a bort, hogy milyen arányban hígították vízzel.
Néha megtörtént az is, főleg a szegényebbeknél. A gazdagok azok nyilvánvalóan minőségi bort ittak, a lehető legnagyobb mennyiségben.
Akkor kezdjük talán a 16. századdal. Nagyon izgalmas, hogy csak kétszer ettek egy nap, tehát nem reggeliztek, hanem ebédeltek és vacsoráztak?
Az, hogy tényleg ebédeltek és vacsoráztak, de nem délután vagy 12 órakor ebédeltek, hanem általában reggel 10 órakor volt az első főétkezés. Azelőtt tehát léteznek olyan források, amelyek azt mutatják, hogy reggel felkelés után ettek egy falás kenyeret, egy falás sajtot, de az első főétkezés az reggel 10 óra körül volt, az volt az ebéd, és este 6 óra körül volt a vacsora. Utána már besötétedett, és nem igazán lehetett enni, mert nem voltak villanyfények, tehát ma megszoktuk azt, hogy az élet akkor kezdődik, akármikor fel tudunk kelni, és akármikor ki tudunk menni, mert vannak villanyfények. Ebben az időben nem így volt, és ezért gyakorlatilag próbálták beosztani azt az időt, amelyikben fény volt kint, amikor természetes fényben tudtak létezni és mozogni. És ezért volt az, hogy 10 órakor volt az első főétkezés, az az ebéd, és este 6 óra körül volt a vacsora.
Erről, illetve mindarról, hogy mit tett ettek, hogyan főztek, nyilván vannak írott forrásaink. Például Kolozsváron jelent meg 1695-ben az első nyomtatott szakácskönyvünk, Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájában készült, és a címe így hangzik: Szakácsmesterségnek könyvecskéje, melyben különféle válogatott cifra jó, egészséges, hasznos, tiszta és szapora étkeknek megkészítése, sütése és főzése, mint egy éléskamrában rövideden leírattatik, és kinek-kinek hasznára leábrázoltatik. Tehát ez volt az első nyomtatott szakácskönyv, viszont korábban, 50-60-70 évvel korábban már léteztek kéziratos szakácskönyvek tájainkon.
Igen, léteztek kéziratos szakácskönyvek is, sőt, létezik a 16. század végéről egy szakácskönyv, ami kéziratban maradt fel egészen a 19. századig, egy 1580-ban írt szakácskönyv, ami az Erdélyi Fejedelem szakácskönyve. Ezt azonban Báró Radvánszky csak a 19. század végén publikálta.
És vannak máig kiadatlan, nyomtatásban meg nem jelent szakácskönyvek.
Igen.
Mondtad nekem műsor előtt, hogy éppen egy ilyen szakácskönyvet szeretnél publikálni a közeljövőben.
Igen, érdekes módon a 17. századi szakácskönyveket publikálták, tehát azoknak nagy része megjelent nyomtatásban, viszont a 18. századi szakácskönyvek közül nagyon kevés van olyan, amelyet kiadtak. És ezek közül dolgozok egy liktáriumos könyvön, egy befőttes könyvön, Apor Zsuzsannának a liktáriumos könyvét próbálom átírni érthető magyar nyelvre, és ezt publikálni fogjuk a közeljövőben, ha minden jól megy.
Tehát ez megjelenik az eredeti nyelvi változatban is, és aztán hát átírod korszerű magyar nyelvre, ha jól értettem.
Igen, ez lenne a cél.
Tehát ez egy kötetben jelenik meg?
Még egyelőre most a szöveget próbáljuk átírni jelen pillanatban kéziratból.
Aztán természetesen a későbbiekben is jelentek meg szakácskönyvek, és ezekből kiderül például az, hogy az úgynevezett magyaros ételeket vajjal és olajjal készítették, tehát nem zsírral ezek szerint.
Használtak zsírt is, főleg az első időszakban, tehát a 17. század előtt, viszont később a vaj és az olaj volt az, ami a konyhánkra jellemző lett.
És jellemző volt a tejtermékek gyakori használata és az erős fűszerezés. Lehet, hogy ma már meg sem tudnánk enni sok mindent, amit akkor főztek, sütöttek.
Igen, viszont ez is egy későbbi találmány, tehát a kezdeti fűszer az főleg a torma volt, viszonylag kevés fűszer volt ismert, a tormát ismerték, a borsot ismerték, és később a 16-17. Században az úgynevezett reneszánsz konyhában jelennek meg a többi fűszerek, többek között a gyömbér, a sáfrány, és ezeket használták nagyon gyakran, és tényleg erősen fűszereztek, volt olyan, amit más gyomrok nem tudtak bevenni, tehát a magyarok meg tudták enni, mások nem.
Na akkor mondjuk talán el, hogy egy előkelő nemesi családban a reneszánsz korban mit illett enni, inni, hogyan nézett ki egy főétkezés?
Rendben, tehát én most segítségül hívom Apor Pétert, aki a Metamorphosis Transylvania című önéletírásában egy nagyon szép leírását adja annak, ami akkoriban történt, és akkor idézem is. Tehát régi magyar étkek ezek valának: tormával disznóláb, káposzta tehénhússal, lúthússal, szalonnával vagy télben új disznóhússal, tehénhús poékával, kukrejtel, árpakásával, de abban soha azelőtt citromelet nem töltöttek, tehénhús rizskásával, murokkal vagy petrezselyemmel, röstölt lével, nyárban új hüvelykes borsóval, lúd törött lével, tyúk sülve fokhagymával, ecettel, szalonnával, borsó vagy héjalva, s arra felül szalonnát perzseltenek, s úgy töltötték a sztálban, vagy hajatlan higan, abban darab szalonnát vagy disznóhúst tettenek. És folytatódik a sor, azt írja ugyancsak Apor Péter: vajat nem tettek semmi étekben, hanem az kások közegiben, mikor feladták az asztalhoz, mikor kalácsot, lepént, bélest sütöttek, abba tettek vajat, vagy pedig pánkot. Noha inkább ették akkor az új oltasztott, hájban forralt pánkot, mint az vajban sültet. Tehát ez volt az, amit Apor Péter elmondja, hogy mi volt a régi konyha. Tehát ő a 18. század elején élt, és arról az időszakról beszél, amikor ő fiatal volt, mert a 18. században volt egy jelentős változás. Nagyon sok minden új jelenik meg a magyar konyhában is, ha csak arra gondolunk, hogy ekkoriban jelenik meg a paprika.
Igen, tehát ma, hát amikor... Amerika felfedezése előtt nem ismertük se a paprikát, se a paradicsomot, se a krumplit, burgonyát.
Igen, és ma, amikor azt mondjuk, hogy valami magyaros, az azt jelenti, hogy tartalmaz paprikát. Tehát a paprikának az első említése a magyar nyelvterületen 1720-ból való. Tehát ezelőtt nem igazán használtak paprikát, viszont annyira elterjedt napjainkban, hogy ma már a magyar konyhának ez a védjegye.
Pedig az ős magyarok még nem ismerhették.
Nyilvánvalóan nem ismerték, viszont akkor voltak más fűszerek, amiket használtak, és azokat használták fel az ételek főzésénél.
Ezek az új zöldségek milyen gyorsan terjedtek el Amerika felfedezése után? Gondolom, hogy nem néhány év alatt, mint ahogy manapság történne, hanem beletelt azért néhány évtizedbe, amíg ezeket itt meghonosították.
Igen, ez így van. Épp mondtam neked a adás előtt, hogy amikor tanár voltam 2016-ig, akkor meg szoktam kérdezni a diákoktól, hogy miért nem evett Mátyás király szalmakrumplit. És a válasz erre az volt, hogy azért nem, mert Mátyás király 1490-ben meghalt, és 1492-ben felfedezték Amerikát. Nyilvánvaló, hogy nem 1492 után kezdtek rögtön Magyarországon szalmakrumplit sütni, hanem még el kellett telnie néhány száz évnek, ameddig a krumplit elkezdték termeszteni nagy mennyiségben. Tehát valamikor az 1770-es, 1780-as évek azok, amikor a krumpli elterjed, és ehhez az kellett, tehát az emberek minden újra valahogy ellenállnak minden újra szemben, és kellett jöjjön néhány nagy éhínség, hogy rájöjjenek arra, hogy a krumpli a szapora, és az emberek jól tudnak lakni vele, és ráadásul ízletes.
Elterjedt egy olyan tévhit, tőled tudom, hogy ez nem, valószínűleg nem igaz, hogy először a külső gumóját kezdték enni, és csak utána véletlenül jöttek rá, hogy hát az a része az ízletes a krumplinak, ami a föld alatt van.
Igen, ez egy nagyon szép történet, viszont amikor a krumpli megjelenik Európában, akkor már nyilvánvalóan tudják, azért hozzák be, mert tudják, hogy melyik részét lehet megenni. És szépen lassan jött felénk is a krumpli és a kukorica. Tehát ez volt az a két növény, amelyik gyakorlatilag az étkezésben nagyon fontos szerepet játszik napjainkban is, és gyakorlatilag a 18. századtól szerepet játszott az éhénységek leküzdésében. Tehát a 19. század elején volt néhány nagy éhénység, és ekkor volt az, hogy rájöttek, hogy a krumpli és a kukorica az, amivel gyakorlatilag elejét lehet venni ezeknek az éhénységeknek, mert ezek olyan növények, amelyet nagy mennyiségben lehet termelni, és elég jól el is áll.
És az urak mit szóltak ehhez? Vagy először gondolom, hogy a pornép kezdte el enni, és nem számított előkelő ételnek.
A helyzet az, hogy az urak is inkább a divatot követték. Tehát, hogyha Nyugat-Európában megjelentek bizonyos növények, akkor ezek eljöttek a nemesekhez is. Viszont épp azt beszéltük, hogy régebb volt egy olyan felfogás, hogy annál előkelőbb egy étel, minél közelebb van az éghez. És ami a földben terem, vagyis gyökér, azt általában a pornépnek hagyták, és ami feljebb volt, vagyis gyümölcsök, vagy olyan zöldségek, amelyek a föld felett teremtek, vagy a madarak, a nemesek általában azt szerették elfogyasztani, azt találták előkelőnek. Sőt, volt olyan is, hogy olyanok is, akik azt mondták, hogyha a nemesek olyan dolgokat esznek, amit Isten a pornépnek teremtett, vagy fordítva, akkor ez betegséget okozhat.
Pedig hát pont fordítva volt az, hogy a húst is hússal ették, bizony oda vezetett, hogy nagyon sok magyar főúr szenvedett köszvényben, ami hát köztudott ma már, hogy a túlzott húsfogyasztás egyik következménye, és hát talán nem fogyasztottak elég vitamint se, mert hogy nem ettek elég zöldséget, gyümölcsöt, mondván, hogy az a parasztok eledele, viszont ezt részben legalábbis ellensúlyozta a sok bor, amiben azért van vitamin meg ásványi anyag bőven, az igazi borban.
Igen, viszont ez fordítva is igaz volt, mert nagyon gyakran megtörtént, hogy a szegények hónapokig nem jutottak húshoz, és és főleg Havasalföld és Moldva egyes részein csak kukoricát ettek, és ez az egyoldalú táplálkozás ugyancsak betegségek kialakulásához vezettek.
Tehát akkor a nemesek követve a nyugati divatot, mert akkor is ugye vigyázó szemünket mindig nyugatra vetettük, jó és rossz értelemben egyaránt, a krumplit elfogadták viszonylag hamar.
Igen, és visszatérve az erdélyi fejedelem udvarához, a divatot követve nagyon gyakran külföldről hoztak szakácsokat, akik a legújabb nyugati trendeket, hogy mondjam így, azokat hozták be az élelmezésbe is, és gyakorlatilag a fejedelmi udvar volt a nemeseknek a példakép, vagyis ott tanultak a nemesek szakácsai, és a nemesek udvarát figyelve tanultak a szegények, mármint a köznép. És gyakorlatilag így terjedt el, fentről lefelé, mint minden divat, először megjelennek a divatdiktátorok, a sztárok, akiket próbálunk mi utánozni.
Igen, először a boldog keveseké minden újdonság, és aztán aki kimarad, lemarad alapon, már muszáj mindenkinek átvenni. A 16. századi Magyarországon két új ital jelent meg, addig nem volt ilyen, az úgynevezett égett vagy égetett bor és a kávé.
Hát és megjelenik a té is, a tea.
A tea, és a tea, igen, hát ezt se ismerték az ős magyarok. Az égetett bort korábban orvosságként használták a magyarok, de nem itták meg. És aztán a 16. században megjelennek az első égett bor kocsmák, ugye? És hát szintén Amerika felfedezésének köszönhetjük a dohányt is.
Igen.
Azt talán jobb lett volna ott felejteni.
Igen, és az égetett bor az tulajdonképpen a pálinka, tehát a borpárlat. És ennek az elterjedése, tehát Apor Péter azt írja, hogy ez már tényleg egy új, amit ő akkor réginek vesz, az akkoriban jelent meg a 16-17. Században, azt írja, hogy reggelire égett bort töltöttek tálban, amit vagy megmézeltek, vagy egy-két fügét, vagy néhány szám mazsolaszőlőt tettek a köziben, és meggyújtották. Tehát olyan magas alkoholtartalma volt ennek a pálinkának, hogy gyakorlatilag meg lehetett gyújtani, és ez volt reggelire, amit ittak, ez vette el az éjséget az ebédig. Tehát ez is később probléma lesz, mert nagyon sokan lesznek, tehát Magyarország éllovas lesz gyakorlatilag az alkoholizmusban. De tényleg volt az égetett bor, volt a kávé, amiről máig vitatkoznak a történészek, hogy honnan került hozzánk, mert két irányból is jöhet.
Törököktől is.
Törököktől vagy az osztrákoktól. Uh-huh. Mert a törökök, aki olvasta az egri csillagokat, azt megjelenik egy olyan jelenet, hogy a Varsányi a kém azt mondja, hogy minden reggel főzött valamelyik török előkelőségnek kávét, és hogy keserű volt, hogy pökött tőle. De ugyanúgy jöhetett az osztrák irányból is, akik nyugatról vették át a kávé ivásnak a szokását, és egy adott pillanatban az válik a reggelinek az alapjává, amikor szépen lassan átállnak a három étkezésre, akkor a kávé körül rendeződik, tehát kávét ittak, és amellett, úgy ahogy napjainkban is, amellé fogyasztunk valamit, tehát kávé nélkül ma már normális ember, hogy így mondjam, nem kell fel, vagy nem indul útnak.
Egy kis erős szilvapálinka, egy kis kávé,
igen,
még egy kis dohány, mert akkor már elkezdtek pipázni, és hát elkezdett így lefele szépen a magyarság zülleni. Mi most itt a sajtóklubban a legkevésbé káros, sőt talán egyenesen egészséges italt szolgáljuk fel azok közül, amelyek hát ebben a reneszánsz és barokk korban megjelentek Magyarországon, tudnélik a teát a KFT zenekar segítségével, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Pál Szabó Ferenc történésszel.
Sajtóklub, újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
A Sajtóklub vendége a továbbiakban is Pál Szabó Ferenc történész, akivel a Hamburger világnapjának elő délutánján arról beszélgettünk a műsor első felében, és hát a másodikban is arról fogunk, hogy mit ettek, mit ittak, hogyan étkeztek, főztek, sütöttek tájainkon a magyarok a 16.-18. Században, tehát a reneszánsz és a barokk korban. Már említettük, hogy mai mércével mérve rengeteg bort ittak, főleg akik tehették, tehát mondjuk a nemesek, és rengeteg húst ettek. Ugye egy érdekes példa a mértéktelen borfogyasztásra, hogy Bethlen Miklós 18 éves korában elhatározta, hogy nem részegeskedik többet, és ezt követően ebédre és vacsorára is csak egy fél ejtel, ez körülbelül 3/4 liter, vagy 3 meszely, egy meszely az 1,2 liter bort ivott. Na hát ez minimum másfél liternek felel meg, tehát ez jelentette az abstinenciát számára. Ma már ez azért nagyon sok, ez már messze az alkoholizmus határán túl van. Aztán azt is feljegyezték, hogy Batthyány, jól mondom?
Batthyány.
Batthyány, bocsánat, Ádám, ugye 1636-ban ebédre és vacsorára is 3,2 liter bort ivott meg, a felesége pedig csak 1,6 litert fogyasztott ebből a nemes nedűből. Na hát, hogy ennyit ihassanak, ahhoz enni is kellett elég sokat, jófajta húsokat, ugye? És hát számunkra ez most ugye kuriózumnak, érdekességnek tűnik, de már a 19. században is sokan kutatták a reneszánsz és a barokk kor étkezési szokásait. Például Jókai Mórnak is ez volt az egyik kedves kutatási területe. Ő is nagyon szerette a gyomrát, és hát gondolom, hogy a jó italokat is.
Igen, viszont nem merte felvállalni azt, hogy most gasztronómiával foglalkozik, hanem egy 1862-ben publikált cikkben, amit a Vasárnapi Újságban publikált, a Szent Benedeki Mihály által írt kéziratos szakácskönyvről közölt egy tájékoztatót, ami 1601-ben ből származik a kézirat, és ezt elemezte egy picit, és nagyon jó munkát végzett, tehát gyakorlatilag ő volt az egyik első, aki gasztronómia történettel foglalkozott, és a már említett Báró Radvánszky volt az, aki nagyon sok 16-17. Századi kéziratot publikált. Volt egy kötete, a házi történelmünk emlékei, és abban próbált összegyűjteni számos receptes könyvet és olyan dolgokat, amik a ház körüli eseményekhez, élethez kapcsolódnak. Tehát ő volt az első úttörő, és a 20. században aztán megnőtt az érdeklődés, viszont én úgy érzem, hogy a mai napig van mit kutatni, főleg azért, mert gyakorlatilag ma se tudjuk pontosan, hogy is néztek ki ezek az ételek, mert a régi receptes könyvekben nem adták meg azt, hogy melyikből milyen mennyiséget használtak. És akkor nagyon sok lehetőség van arra, hogyha valaki kísérletezni akar, hogy vegyen egy receptet, és elkészítse 3-4 féleképpen, hogy ő elgondolja a mennyiségeket, és nézze meg, hogy mi jön ki belőle.
De ez egy általános vonása az akkori recepteknek, hogy nem adták meg a mennyiséget?
Igen, mert feltételezték, hogy az, aki elkészíti az illető ételt, az ért hozzá. Főleg, mert az első szakácskönyvek azok nemesi vagy fejedelmi udvarokban keletkeztek, és akkor feltételezték, hogy az, aki kézbe veszi, az ért hozzá, és tudja, hogy nagyjából melyek azok a mennyiségek, amiket fel kell használni. Ugye, ahogy ma is egy tapasztalt szakács, nem úgy, mint te vagy én, hogyha elkezd készíteni egy rátottat, vagy akármilyen egyszerű ételt, tudja, hogy mennyi, miből mennyit kell tenni, a hozzávalókból mennyi sót kell tenni, mennyi olajat kell tenni. Viszont ma már annyi néhány száz év távolatából, főleg mivel a fejedelmi udvarokban nagy mennyiségeben főztek, nem lehet tudni pontosan, hogy is gondolták ezeket a dolgokat.
Tehát ők, a nemesek, mesterszakácsokat alkalmaztak, jól fizetett szakembereket végül is.
Konyha létezett náluk, tehát nem egy szakács főzött a...
Hát gondolom volt egy főszakács.
Volt egy főszakács, aki irányította az udvartartást, és voltak szakácsok, akik mellette tanultak, és mellette dolgoztak.
Na, akkor lássuk, hogy mit tettek az egyszerű emberek, a szegényebbek. Például a diákok, például a 17. század elején, itt Kolozsváron, ne menjünk messzebb.
Azt, hogy mit tettek a szegény emberek, arról viszonylag keveset tudunk, viszont szerencsére a diákokkal kapcsolatban vannak olyan információk, tehát receptek nem léteznek, viszont vannak olyan információk, amelyek elmondják, hogy mégis hogyan ettek és miket ettek ezek a diákok. Például van egy gúnyvers, amit a 17. század közepén írtak, és a szerzője első személyben beszél, vagyis úgy tesz, mintha ő a jezsuita kollégium diákja lenne, pedig valószínűleg egy református diák volt, és ebben leírja, tehát valószínűleg nem téved sokat, mert a diákok nem éltek jól, ebben leírja, hogy mit érezhetett egy 17. századi diák. És azt írja ő, ételem, italom ritkán esik jó ízű ebédkor, mint kolozsmonostot az páterek házánál, egyebet nem láttál törvényszabásnál, avagy hogy keserű tót fekete zuppánál, vagy mélyebből csinált tarka golyóbisoknak, hogyha abban egyet nagy kinnal megehettem, egész hétig is gyomromban ott zörgettem, mikor futottam, hogy lötyögött gyönyörködtem, magam, hogy mullassam, erővel többet ettem. Mindenféle nemzetség annyi tót étkeket, nem tud annyi köményes német leveseket, vagy amar rúc zuppából főtt ételeket, mennyi à la kupredát ettem, smericeket. Jó, ez egy olyan szöveg, amit néhány szót el kell magyarázni. Tehát a lényege az, hogy ez az az időszak, amikor megjelenik a leves. És a diákoknak nyilvánvalóan, mivel ez olcsó volt, és nagy mennyiségben elő lehetett állítani, az összetettebb ételek helyett divatba jött a levesnek a felszolgálása, főleg, hogy a szakácsok között, akik a jezsuiták mellett dolgoztak, nagyon sok idegen származású volt, nyugaton a leves már azelőtt divatba jött. És akkor Erdélyben is behozták a levest, tehát a fekete tót zuppa az egy fekete levest jelent, amit készítettek. A mélyéből csinált tarka golyóbisok, azok ilyen sós stanglik lehettek, viszont itt felrója, hogy annyira szárazok voltak, hogyha amikor megették, akkor zörgött a gyomrukban. Amit még ettek, az a köményes német levesek, ami megint arra utal, hogy német földről jöttek ezek a levesek, és az à la kupreda, ez egy spanyol levesfajta, amit húsokból, kolbászfelékből és zöldségekből készítettek, ez egy gazdag leves volt, viszont hogyha nagy mennyiségben fogyasztottad, akármilyen ételt megunsz. Itt a jezsuita udvarban is két kategóriájú diák tanult. Voltak a nemesek, és voltak a szegény diákok. Ez valószínűleg egy szegény diáknak lehetett a menüje, mert a nemesi sarjadékok ugyanúgy kivételezettek voltak az iskolában is, mint máshol. Ők egy bizonyos összeget fizettek, és ezért a jezsuita atyákkal étkezhettek. Itt is létezett két kategória, tehát két asztalnál ettek, az első asztalnál többet kaptak enni, ezek nagyobb összeget fizettek, a második asztalnál kevesebbet fizettek, de kevesebbet is kaptak enni.
Hát ez így volt 1989 előtt itt az egyetemi bentlakás kantinjában is, ugye, hogy a külföldi diákok többet kaptak, más menüt kaptak, mint mi, ugye a csóró belföldi egyetemisták. Na de, gondolom, hogy a 16. században Kolozsváron a diákok még nem kaptak csokoládét, már csak azért sem, mert az a 17. század második felében terjedt el, nagyjából a teával egy időben. Tehát annál korábban nem létezett tájainkon ez az ínyenség.
Nem, Apor Péter meg is jegyzi, hogy csokoládának híre sem való. Viszont utána megjelenik, és az édességek, főleg a 18-19. Században elkezdenek teret hódítani. Gondoljunk csak arra, hogy a magyar konyhának milyen remek cukrászai voltak, gondoljunk Dobosra például, Dobos Józsefre, aki felfedezte a dobos tortát, amit a mai napig lehet mindenhol vásárolni.
De akkor még nem voltak olyan egészségtelenek ezek az édességek, mert nem cukorral édesítették, ugye?
A cukor az később jelenik meg, viszont használtak mézet az édesítéshez, és szépen lassan elterjed a nádméz. Tehát a 17. században már megjelenik a nádméz, amit én úgy feltételezem, hogy darabba ilyen pépesen hoztak, mert nagyon sok receptben például a Zapor Zsuzsanna Likteriumos könyvében szerepel, hogy forralt fel a nádmézet, és tisztíts meg. Tehát valószínűleg egészbe hozhatták azt a nád darabot, amit aztán meg kellett tisztítani, és ezzel édesítették a különböző ételeket.
Na, mit ittak még a pálinkán, vagy égetett szeszen, és a boron kívül Sört például?
Igen, sört is ittak, és a sört nagyon sokan maguk készítették el. Visszatérve a jezsuitákra, tehát a jezsuita kollégium mellett létezett egy sörfőzde, egy sörgyár, és érdekes módon a jezsuitáknak a 17. században a jezsuita konviktus, a jezsuita nemeseknek a bentlakása, az a mai sörgyárral szemben volt. És pont ott létezett egy jezsuita sörgyár, valószínűleg a mai sörgyárral szemben, tehát az idők változnak, de a hely megmarad.
A sör marad.
Igen, a sör marad, és sört ittak nagyon nagy mennyiségben, viszont a diákoknak, akik elég jól fizettek, azok naponta reggelire és vacsorára is biztosítottak bort. Körülbelül fél literrel. Tehát nem olyan nagy mennyiségben, hogyha most elgondoljuk, hogy megiszik valaki, kétszer fél liter volt, az elég soknak hangzik, de akkoriban egy diáknak ez normális volt, hogy reggel megígye a fél liter borát, elmenjen tanulni, és este megígye a másik fél liter volt.
És a nem alkoholos italok közül, tehát említettük, hogy ekkor jelent meg tájainkon a kávé és a teja, még volt-e valami, amit szívesen fogyasztottak?
Nem igazán tudok más italról, tehát a vizet ittak főleg a szegényebbek, de ezt lehetőleg kerülték, mert például az iskolák diákjai is a szamos vizéből főztek, ami nem volt túl egészséges. De más italok nem igazán tudok a létezésükről, hogy lettek volna ebben az időszakban.
Az időnk vészesen fogy, mit szolgáljunk még fel a kedves hallgatóknak így befejezésül, Feri? Mit javasolsz?
Én azt mondom, hogy mondjuk el, hogy Heltai Gáspár szerint Mátyás királynak a kedvenc étele a 100 szalonás káposzta volt. A káposzta volt az egyik olyan zöldség, amit a krumpli felfedezése előtt, azt is lehetne mondani, hogy az volt a magyaroknak a nemzeti zöldsége, vagy címereiként is tekinthetünk a káposztára. Tehát az volt, amit szeretett tenni. Viszont, ahogy mondtuk, a leveseket nem ismerték, viszont nagyon sok mártást használtak. És valahogy egy picit nekem az indiaiak jutnak eszembe, nem osztották az étel tányérokra, hanem egy közös helyen volt az étel, és mindenki a kenyerére vett magának annyit, amennyit akart, és általában egy ilyen étkezés után jól le kellett fürdeni, mert mindenki olyan koszos lett, hogy tisztálkodni kellett.
Tehát
az étkezés
kézzel lábbal lettek.
Kézzel lábbal
nem
lettek,
volt még villa, meg
nem.
Kés.
Kés az volt, mert mindenkinek meg volt a saját bicskája, de villával nem. Tehát kanyarítottak a húsból, rátették a kenyérre, jól bemáltották a mártásba, amit általában kenyérrel készítettek, és úgy ettek.
És a kanál azután jelent meg, ahogy divatba jött a leves, ugye?
Igen. És akkor jelenik meg a méhtányér is, amit azelőtt nem igazán használtak.
Itt talán fejezzük is be, mert már nagyon kevés időnk maradt, és én szeretném, hogyha tortával fejeznénk be, a Hobo Blues Band szolgálja fel nekünk. Kedves hallgatók, a mai sajtóklubban a vendégünk Pál Szabó Ferenc történész volt, akivel a 16.-18. századi erdélyi magyar konyha rejtelmeiről, szakácskönyvekről és számos érdekességről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Feri.
Köszönöm a meghívást.
Ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük, akkor ismét elfogyaszthatják a teát is, és a tortát is, amit a Hobo Blues Band szolgál felé. Mihály István vagyok, remélem nem bánták meg, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra!